Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja Jézus, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, a mi Urunktól és a minden kegyelem Istenétől, a Szentlélek közösségében. Amen. 168. dicséretünkkel fennállva kezdjünk, kedves testvéreim, énekszóval. 168. dicséret első verse így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Dicsérjük a mi Úrunkat tovább, testvéreim. Már megkezdett énekünket, 168. dicséretet énekeljük együtt, a második, a harmadik és a negyedik versét. Második vers így kezdődik: gondolsz ránk híven, oltalmaz kezed. Testvéreim, készüljünk a mai Isten tisztelet alkalmával keresztelésre, úgyhogy folytassuk az énekszóval, foglaljunk helyet, és folytassuk énekszóval 329. dicséretünknek a második versét énekeljük, nem éltem még e földszínén.
Még rólad mit sem tudtam én.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istennek, teljes szent háromságnak nevében, kedves testvéreim, köszöntünk benneteket, hogy elhoztátok gyermekeiteket, hogy a Szent Keresztség által befogadjuk őket az Anya Szent Egyház közösségébe, és veletek együtt köszönjük meg, és adjunk hálát Istennek az édesanyja és a gyermekek megtartott, megőrzött életéért. Az Úr Jézus Krisztus az ő feltámadása után missziói parancsot adott az ő tanítványainak, amit a Máté evangéliuma 28. része, 18. és azt követő versei adnak elénk, és így hangzik: nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világnak végezetéig. Isten tegye áldássá az ő igéjét, foglaljatok helyet, és hallgassatok meg a hozzáfűzött magyarázatot. Kedves keresztelős szülők, gyermekek, keresztelős család, még egyszer örömmel és szeretettel hirdettetik nektek a missziói parancs, ahogy a Szentírás elétek beadta, hiszen elhoztátok a gyermekeket, hogy megkereszteljük, vagyis beemeljük őket a gyülekezetünk, az Anya Szent Egyházunk közösségébe. És éppen ezért, mielőtt megfogalmaznánk, hogy mit is jelent ez a mai ünnepi szép alkalom, hadd mondjak egy gondolatot azzal kapcsolatban, hogy mit nem jelent. Nem jelent ugyanis ez a mai nap névadást. Ti, amikor ide megérkeztetek, ezt a két drága gyermekhez már a nevén szólítottátok. Születésének pillanatától, vagy még talán azt megelőzően, már néven szólítottátok őket, és ők, amikor megszülettek, akkor pontosan értették, hogy ez a név, amit nekik címeztek, az melyik őjüknek is szól. Éppen ezért a mai nap, a mai ünnepi istentiszteleti alkalom nem valami névadói ünnepség, hanem annál sokkal több, mert az Isten kegyelme jelenik meg ebben az ünnepi alkalomban, amikor Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében beleemeljük őket abba a láthatatlan közösségbe, amelyet egyháznak nevezünk, ami a hívek, a gyülekezet közössége. És ebben a közösségben bizony benne van egy szimbólum, a megmosakodás szimbóluma, amivel meg fogjuk mosni a gyermekek fejét néhány pillanaton belül, ugye gördül a vízcsepp a kicsik homlokán, ami azonban többet jelent annál, mint amennyit mi látunk. Mert az ember annyit lát, hogy megmosakszunk szimbolikusan, és közben hittel valljuk, hogy ebben a mosakodásban benne van az életet adó Teremtő Isten akarata, benne van a Fiúnak a megbocsátani tudó és a megbocsátást eszközlő szeretete, és ami az egyik legfontosabb, benne van a Szentlélek Isten kimondhatatlan könyörgésekkel irántatok fűzött imádsága. Vagyis az három egy Isten, Atya, Fiú és Lélek jelenik meg ebben a cselekményben, és nem csak egy ünnepélyes hálaadás alkalma, amiben megérkeztek valahová gyermekeitekkel együtt, hanem abban a folytatásban való reménység, hogy mostantól ezek a gyermekek az Isten szeretetében fognak nevelődni. Mert hogy a lényeg nagyjából éppen itt fogalmazódik meg. Isten önmagát adja ezekért a kicsikért is teljesen ingyen szeretetből. És a tiétek a felelősség, kedves szülők, keresztülők, hogy úgy nevelitek, neveltetitek őket, hogy amikor felnőnek ezek a gyermekek önként itt a gyülekezetünk szín előtt, vállalják az egy örökkévaló Istenhez, a Szent Háromság igaz Istenhez való tartozásnak a jelét és a pecsétjét. Isten áldjon meg benneteket ebben az elhatározásatokban, erről tesztek fogadalmat, ebben erősítsen benneteket a hitetek, és persze mi is, kedves testvéreim, ezért imádkozunk, hogy ezt az ígéretet maradéktalanul meg tudják tartani. Így legyen. Amen. Gyertek testvéreim, álljunk föl, és mondjuk el együtt minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, testnek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kérlek, álljatok ide, az úrasztala elé velem szembe, és most hitetek megvallását követően arra kérlek titeket, hogy válaszoljatok itt a gyülekezet és Isten színe előtt azokra a kérdésekre, amelyekben szándékotokat fejezitek ki, hogy ide tartoztok mostantól. Akarjátok-e, hogy gyermekeiteket a keresztség által az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadjuk? Akarjuk. Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy fogjátok nevelni és neveltetni, hogy amikor felnőnek, konfirmáció alkalmával önként vallást tegyenek hitükről itt a gyülekezet színe előtt? Ígérjük és fogadjuk. Most pedig hozzátok fordulok, keresztény testvéreim, ígéritek-e, hogy ezeket a kisgyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok, hogy ők hitben neveltessék gyermekeiket. Ígérjük. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Atyánk, mennek és földnek, Ura, hálás szívvel köszönjük meg neked az életet, hogy igent mondtál erre a két kicsi gyermekre, még amikor mit sem tudtak a szüleik az ők fogantatásukról, te már akkor leheletteddel igent mondtál az életre, majd vigyáztad, őrizted az ő fejlődésüket, egészen addig, amíg életet adott az édesanyjuk nekik, és most is hisszük és valljuk, hogy Urunk, te ott vagy minden nap velük a világnak végezetéig. Köszönjük, hogy ebben az áldott, megerősödött hitvallásban ma is igent mondtál az ő életükre, és a kedves szülők, keresztszülők pedig egy hűségesküt fogadtak, hogy mostantól te veled élnek, és mindenben a te akaratodat követik. Így kérjük, Urunk Istenünk, légy ennek a családnak az életébe, a mindennapokban. Amikor kisebb és nagyobb örömök vannak a kicsi gyermekekkel, add, Urunk, hogy a te szent lelked erősítse, hogy testben és lélekben, hitben és szeretetben egészséges, élőhitű, teljes életet élni tudó felnőtt emberek lehessenek. Így könyörgünk nem magunkért, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus neve által, aki önmagát adta mindenkiért, hogy bűneink bocsánatot és örök életet nyerjen az életünk a kegyelem által. Amen. Miklós Olivér, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Vilmos László, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Kegyelmes Isten, cselekedje meg, hogy ezek a gyermekek növekedjenek testben és lélekben, Isten és emberek előtt valami való kedvességben. És ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban az ígéretben, hogy tiétek Istennek ígérete és a kicsi gyermekeké, akiket elhívott és ingyen kegyelem szerint megváltott a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. kedves keresztszülők és édesanya, édesapa, engedjétek meg, hogy a gyülekezetünk is áldással köszöntsön benneteket, forduljatok kérlek feléjük, és a 134. Zsoltár harmadik versét énekeljük fennállva, megáldjon téged az Isten. Foglaljatok helyet, mindenki foglaljon helyet, készüljünk a Isten tisztelet alkalmára, illetve bocsánat, a gyerekek következnek, úgyhogy a gyerekeket szólítom előre, pici babával ki lehet menni nyugodtan, szülők, keresztszülők foglaljanak helyet. De jössz.
Mikrofont kinek adhatom?
Nem szükséges mikrofon.
Nem lesz. Csak ének?
Nem.
Csak nem fogják hallani.
Biztos.
Azért kérném meg.
Jó.
Meg a közel.
Jó. Jó. Sok szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, a kedves szülőket, rokonokat, a Fehérke csoport és a Szivárvány csoport nevében. Hálásak lehetünk Istennek, hogy egy ilyen szép vasárnap reggelre ébredhettünk. Fontosnak tartjuk, és a gyerekekkel gyakoroljuk is, hogy reggelente a napot imádsággal kezdjük.
Két kezünket összetéve, imádkozzunk reggel este, mert van, aki meghallgat, van Isten, ki választat fenn az égben.
Jó tudni azt, hogy napközben is számíthatunk Istenünkre. Minden nap, minden percben, bárhol is járunk.
Bárhová mész, el ne feledd, a jó Isten mindig szeret.
Feled. Nem kell félni.
A sötétben, sem bajban, sem veszélyben. Nappal vigyázz rád, ő szerető, földi atyád. Soha-soha el ne feledd, a jó Isten mindig veled.
Ahogy az Bibliánkban is olvashatjuk, imánkat mindig meghallgatja az Úr a nap bármely részében, és arra buzdít minket, hogy szüntelen imádkozzatok.
Imádkozz minden reggel, imádkozz délben is, imádkozz minden este, imádkozz szüntelen, adj hálát minden reggel, adj hálát délben is, adj hálát minden este, adj hálát szüntelen. Kérjed őt minden reggel, kérjed őt délben is, kérjed őt minden este, kérjed őt szüntelen.
Napjainkat mindig jó, ha elcsendesedve imádsággal zárhatjuk. Eközben mi is drága Istenünkre figyelhetünk.
Szívem csendben az Úrra,
Köszönjük szépen az óvodás gyermekek műsorát. Most pedig azt szeretném kérni, hogy jöjjön ki az összes többi gyermek, hogy a gyermek tanítást meg tudjuk hallgatni. Már amennyire itt elférünk. Gyertek bátran. Van még hely, úgyhogy nyugodtan lehet. Hát, nagyszerű látni, hogy ilyen sokan vagytok itt most a templomban. Köszöntsük most a felnőtteket egy hangos köszöntéssel. Áldás, békesség! Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy ki az, aki múlt héten itt volt a gyerek tanítás alkalmával. Esetleg feltenné a kezét? Na, hát azért voltunk néhányan. Ilyen bátortalanul. Most nem kell félni, nem lesz semmilyen kérdés. A múlt héten egy nagyon kedves történetet hallhattatok egy kedves kutyával kapcsolatosan. És hát az is volt az egyik tanúság, hogy azért lehet az állatoktól sok mindent tanulni. Én is ma egy állatokkal kapcsolatos kis történetet, kis képet hoztam nektek. Nem tudom, ki az, aki tudja, hogy hol élnek a pingvinek? Csak úgy nagyjából. Nem kell irányítószám vagy ilyesmi. Na hát segítek akkor, a sarkvidéken élnek, ahol nagyon-nagyon hideg van. És nem tudom, hogy ki az, aki tudja, hogy ha nagyon-nagyon fáznak a pingvinek, akkor mit szoktak csinálni? Van valakinek ötlete esetleg? Olyankor fogják a pingvinek magukat, és összeállnak, és egymás mellé bújnak, így nagyon szorosan nem vesznek kabátot, hanem egymást melegítik a saját testükkel. Nagyon érdekes ez a kép. És hát valahol, amikor én ezt így magam előtt felidéztem ezt a képet, az jutott eszembe, hogy milyen érdekes, hogy Jézus is valami ilyesmire kér meg minket. Amikor azt mondja, hogy szeressétek egymást, mint magatokat. Amikor számtalanszor mondja azt, hogy aki a másikat felüdíti, maga is felüdül. Aki a másikat felvidítja, maga is felvidul. Akkor valahogy ugyanaz történik, mint ezekkel a kicsi pingvinekkel, hogy aki másokat megmelegít, az maga is felmelegszik. Valahogy így működik a szeretet is, hogy aki másokat szeret, a szeretetet kap. Úgyhogy arra biztatlak benneteket, hogy ezekhez a kicsi pingvinekhez hasonlóan ti is egymás felé fordulva, óvónőitekhez, tanítónőitekhez, családtagjaitokhoz fordulva, ezzel a szeretettel forduljatok. Tudva azt, hogy aki szereti a másikat, azt szeretni fogják. És legfőképpen pedig az Atya Isten szeret bennünket. Most akkor köszönjünk el, közösen, hangosan, áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Köszönöm. Akkor nektek áldott alkalmat kívánok a gyülekezeti teremben. Nem tudom, hogy mondjatok bátran, már hogy nem tudom, hogy a...
A szülők maradjanak.
Igen, igen. Csak a gyerekek menjenek ki, a szülők maradhatnak az Isten tisztelet alkalmára. Várjuk meg, amíg kimennek a gyermekek. Szépen. a mi Isten tiszteletünk további megáldása pedig jöjjön a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint az szól hozzánk Lukács evangéliumából, Lukács evangéliumának 7. fejezetéből, az első 10 versből.
Miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, és aki most beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte, jöjjön el, és mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték, méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, ő építette a zsinagógát is nekünk. Jézus erre elindult velük, amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki. Uram, ne fáradj! Nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj, de magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok ennek, menj el, elmegy, és a másiknak, jöjj ide, ide jön, és ha azt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz. Mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Mire a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták.
Gyertek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk! Ahogy most megállunk így a te házadban, első szavunk a háláé. Hálásak vagyunk azért, hogy újra alkalmat készítettél, hogy a kegyelem ideje még tart, és találkozhatunk veled. És külön hálásak vagyunk azért is, hogy találkozhatunk egymással is. Hálásak vagyunk azokért a gyermekekért, akik szinte most ellették itt az úrasztala környékét. Olyan nagyszerű látni, hogy te folyamatosan megáldod a közösségünket, folyamatosan megáldod gyermekekkel, és hozod őket, hívod őket a te házadba. Így könyörgünk azért, hogy légy velünk továbbra is ezen a mai Isten tiszteleten. Kérünk téged, hogy a te szent lelked járjon át bennünket, hogy meghalljuk, megértsük és szívünkbe fogadjuk a te igédet, attól, hogy valóban termői lehessünk a te igédnek. Így könyörgünk azért, hogy légy közöttünk, szentelj meg bennünket, tölts el minket a te szent lelkeddel. Jézus Krisztus, jöjj közénk! Amen. Amen. Helyünket elfoglalva, készülve az ige hirdetésre, énekeljük a már megkezdett 167. dicséretünk 3. versszakát, mely így kezdődik, az Atyát és Fiút és a Szent Lelket áldom. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, hallgassátok meg most Istennek azt az ígéjét, amelynek alapján az ő lelke jelenlétében és támogatásában bízva közöttetek hirdetni kívánom az ő üzenetét. Ez az ige szakasz pedig megírva található az előbb felolvasott ige szakasz után közvetlenül, tehát arra is figyeljünk szívünkben, amit az előbb hallottunk, közvetlenül ezután Lukács evangélium a 7. fejezetében a 11. verstől a 17. versig eképpen. Ezután Jézus elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá, ne sírj. Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt, ifjú, neked mondom, kelj fel. Erre felült a halott, és elkezdett beszélni, Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla egész Júdeában és az egész környéken. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Azt szokták mondani, hogy a tékozló fiú történetében benne van sűrítve az egész evangélium. Nos, ha van az evangéliumokban még a tékozló fiú történetéhez hasonlóan az evangéliumi igazságokat ilyen tömören és tisztán összefoglaló történet, akkor az a kapernaumi százados és a naini ifjú története. Ez a két történet ugyanis véleményem szerint nagyon szorosan összekapcsolódik. Elválaszthatatlan egymástól, csak együtt értjük meg, hogy mit is akar itt Lukács elmondani nekünk. Mit akar itt megmutatni nekünk a Jézusban kapott megváltásról. Mert hogy ez a két történet a megváltásról, a szabadításról, az üdvösségünk elnyeréséről szól. Erről szól ez a két fejezet is egyébként itt Lukácsnál, az összes többi történet utána, a bűnös nő története, Jairus lányának feltámasztása, de még a tenger lecsendesítésének története is. És erről szól ez a két történet is, egy sajátos nézőpontból megközelítve az üdvösség kérdését. Ez a nézőpont, ez a szempont pedig az ember méltóságának a kérdése. Egész egyszerűen az a kérdés, hogy van-e valaki ezen a földön, aki megérdemli, hogy Krisztus megszabadítsa őt. Na már most, ha van ilyen ember, akkor a kapernaumi százados bizonyára ilyen ember volt. Akkor ő biztosan megérdemli, mert tényleg kicsoda, ha ő nem. Szinte mesébe illő, amit csinál. Gondoljunk csak bele. A megszálló, a pogány, római hatalom egyik helyi képviselője szereti ezeket a lázadó, a rómaiakkal még a legelemibb kapcsolattartást is megtagadó zsidókat. Olyannyira, hogy zsinagógát épít nekik. Egy pillanatra gondoljunk tényleg bele, egy római katona, aki zsinagógát épít a zsidóknak. És nem olvassuk, hogy prozelita, tehát áttért pogány lett volna, az érv csupán ennyi, mert szereti a népünket, azaz zsidó szempontból, mert szeret bennünket. Olyan ez, hogy egy képpel éljek, mintha valamikor az 1950-es években egy kommunista, ateista, szovjet katonatiszt valahol Magyarországon egy református templomot épített volna fel az összekuporgatott zsoldjából. Szinte elképzelhetetlen. És erre a tényleg önzetlen és igaz emberre még a zsidók is azt mondják Jézusnak, méltó arra, hogy megszabadítsd a szolgáját a betegségből. Tehát ne azért tedd meg, mert Isten fia vagy, ne is azért, mert ez az utolsó esélye már csak, hanem azért, mert ő, a százados, megérdemli ezt. Talán nem is szúrna ezt szemed, de gondoljuk el a fordítottját, ha ez a százados nem zsinagógát épít, hanem mondjuk zsinagógát rombol. Akkor mit mondtak volna a zsidók? Azt mondják, hogy mester, nehogy oda menj hozzá, nehogy segíts neki, hiszen ez egy gonosz római, nem szeret minket, nem érdemli meg a segítségedet. De hát nem ez történik, hanem az, hogy Jézus hallgat rájuk, és elindul a századoshoz. És akkor jön meg a százados üzenetével, vagy sokkal inkább a százados hitvallásával az ő szolgája. Azt mondja a százados, nem vagyok méltó. Bármit is mondanak róla a zsidók, Jézus ne azért gyógyítsa meg a szolgáját, mert megérdemli, hanem épp ellenkezőleg. Azért, mert nem érdemli meg. Mert méltatlan. És nem sorolja fel a felépített zsinagógákat, hanem azt mondja, nem érdemlem meg, Uram, éppen ezért segíts. És a történet csattanója nem is a gyógyítás igazából, hanem az, amit Jézus mond erre válaszolva. Azt mondja, egész Izraelben sem találta mekkora hitet. Tehát maga Jézus állítja szembe a zsidók hitetlenségét a százados hitével, a zsidók méltóságát a százados méltatlanságával. Mintha a hit alapja az lenne, hogy elfogadjuk azt, hogy méltatlanok vagyunk, és nem érdemeljük meg a hitünk tárgyát. Jó kérdés ez, és bizonyára ilyen kérdések foglalkoztatták a Jézussal tovább vonulókat, amikor megérkeztek a Nain nevű város elé. Az itt történtek látszólag csak annyiban vannak kapcsolatban a Kapernaumi történettel, hogy itt is egy fiatalt gyógyít, illetve támaszt fel Jézus. Pedig sokkal többről van szó. Lukács ugyanis gyakran használja evangéliumában azt a magyarázó módszert, hogy egy-egy történetet úgy magyaráz, hogy egy másik történettel, mint egy fokozza, vagy éppen ellentétbe állítja. És itt is azt látjuk, hogy egy tehetős, hatalmas római századossal szemben egy teljesen elgyötört, magányos, egyetlen gyermekét éppen elvesztő özvegyasszony áll szemben. Ebben a történetben még nagyobb a baj, mint az előzőben, hiszen a fiú már halott. Nagyon is ismerjük az ilyen megdöbbentő, az ilyen érthetetlen haláleseteket, amikor valaki olyan veszít el valakit, akinek már egyébként sincsen senkije ezen a földön. Amikor értelmetlennek, amikor túl korainak tűnik a halál. És valószínűleg ez a döbbenet járta át egész Naint, és ezért tömegesen csatlakoztak a temetési menethez. És ez a döbbenet, ez a szánalom az, amit Jézus is érez, ami úrrá lesz Jézuson. Hiszen Lukács is ezt írja, az Úr pedig a szánalomtól indítva csak ennyit mondott, ne sírj. És odament a koporsóhoz, megérintette azt, és feltámasztotta a fiút. Látjuk, megtörténik a szabadítás itt is. És még csupán az előző történetet olvasva, a sorok között olvasni nem tudó, talán azt gondolja, hogy íme ez a világrendje, aki megérdemli, az megkapja a szabadítást, addig ebben a történetben már egyértelmű. Semmiféle érdem nem játszik szerepet a szabadításban, az üdvösségben. Jézus nagyon radikális választ ad a saját jó cselekedeteikben, a saját felépített zsinagógáikban bízóknak. Egy dolog számít csak. Az özvegyasszony reménytelen, elesett, szánalomra méltó volta, és Jézus Krisztus iránta érzett szánalma. Az a kegyelem, az az érdemekre oda nem figyelő kegyelem, ami szinte elsöpri ezt az özvegyasszonyt. Fel sem tud ocsúrni, mikor már ott áll előtte a feltámadt fia. Az első történetben még látjuk a cselekvő embert megjelenni. A második azonban egyértelművé teszi, itt csak is Krisztus az, aki felel az üdvösségért, a szabadításért. Ez az érdemekre oda nem figyelő kegyelem az, ami maga az evangélium. Ami mint Isten országának a jele betört ebbe a világba, és magával ragadja az embert. És ahogy olvastuk, félelmet és csodálatot kelt az egész világon. Ez a kegyelem az, ami legyőzi az ördögi hatalmat. Jézus ezzel a kegyelemmel vonult végig egész Palesztinán, és ahogy olvassuk később, látta az ördögöt villámként leesni, kivettetni hatalmából. Mert ez a kegyelem az, ami mindennél hatalmasabb. Egy amerikai újságíró, Philip Yancey, írt egy könyvet a Meghökkentő kegyelem címmel. És ennek a könyvnek az elején leír egy olyan jelenetet, ahol egy csoport vallásokkal foglalkozó értelmiségi tudós beszélget arról, keresve, kutatva azt, hogy mi a kereszténység igazi, egyedi sajátossága, mi az, ami csak és kizárólag a kereszténységre jellemző, és semmelyik másik vallásra. És ezt sok mindennel próbálkoztak. Volt, aki azt mondta, hogy a szeretet, de aztán rájöttek, hogy hát azért a többi vallásban is van szeretet. Volt, aki szerint a közösség, de aztán rájöttek, hogy közösséget máshol is lehet találni. Egyik sem volt végül megfelelő, amikor valaki végre, utoljára kimondta, a kereszténység igazi sajátja, ami csak is rájellemző, az a kegyelem. Ez az, ami minket keresztyénné tesz. És utána ennek az újságírónak az egész könyve azzal foglalkozik, hogy ez a kegyelem hogyan képes megváltoztatni egyéni életeket, átformálni közösségeket, hogyan képes megjelenni a világban erővel és hatalommal. És hát tudjuk jól, hogy ez az a kegyelem, ami a reformációnak is alapot adott. Amikor Luther Márton felismerte, hogy kegyelemből van üdvösségünk. Ahogyan ezt már 1518-ban, tehát még római katolikus szerzetes korában, amikor szakadásról, új egyházról még hallani sem akart, már akkor így fogalmazott meg. Nem az az igaz, aki nagyon sokat munkálkodik, hanem az, aki cselekedeteitől függetlenül nagyon bízik a Krisztusban. És ha belegondolunk, valahol félelmetes ítélet is van ebben a két történetben. Megítél mindannyiunkat. Mert mit is jelent méltónak lenni a kegyelemre? Valahogy elképzeljük, ugye, hogy Isten ül fent a trónszékén, és lenéz erre a világra, meglát egy embert, és azt mondja, ez igen, ezt a férfit vagy nőt, őt jól megteremtettem, őt nézzétek, angyalok. Ez aztán egy csuda jó ember, rendes, becsületes, szorgalmasan jár az Isten tiszteletekre, és a zsinagógát nem is épített még, de legalább szolgál a gyülekezetben. És végül valahogy ezt mondja, hogy ezért az emberért odaadom az én szeretett fiamat, Jézust. Értjük? Értjük ennek a gondolkodásnak, ennek a logikának a végét. Mert ha van igazi istenkáromlás, igazi blaszfémia, ha van igazi ősbűn, amiben megjelenik az ember romlott szándéka, a paradicsomi kísértés, az olyanok lesztek, mint az Isten kísértése, akkor ez az. Hiszen magát a kegyelemre méltónak tartó ember végeredményben azt gondolja, hogy az élete olyan értékes, hogy megérdemli, hogy az Isten fia meghajjon érte. Olyan értékes az élete, mint az Isten fiáé. Az tehát a nagy kérdés, hogy megérdemeljük-e az Isten szeretetét, vagy pedig csak kegyelemből kaphatjuk meg. Egyáltalán, ha végig gondoljuk, miért halljon meg Krisztus értünk, ha mi már kiérdemeltük a kegyelmet. Nem lehet feloldani tehát ezt az ellentmondást, nem lehet valaki hívő keresztjén, és a kegyelemre méltó is egyszerre. Nem véletlenül említettem a prédikáció elején a tékozló fiú történetét. Hiszen szintén Lukács olyan gyönyörűen foglalja össze a megtérés lényegét abban a történetben. A kulcsmomentum, amit a kapernaumi százados és a nain ifjú története kicsit bővebben kifejt, az, amikor a tékozló fiú hazatér atyához, és lába elé borulva ennyit mond neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok méltó többé, hogy fiadnak nevezzenek. Ez maga a megtérés pillanata. És Jézus, aki tisztában volt azzal, hogy milyen veszélyes az, amikor valaki úgy akar az atya közelében maradni, hogy nem éli át a méltatlanságnak ezt az összetörő, megsemmisítő pillanatát, majd rögtön utána a kegyelem felemelő aktusát, aki mindezt nem akarja ezt a mélységet, és utána a magasságot, az nagyon könnyen olyan lesz, mint a tékozló fiú bátyja, az idősebb testvér, akire egy szava sem lehetett az apának, hiszen nem hagyta előtt, végig ott volt mellette, de mégsem tudott örülni az apa irgalmas bocsánatának. Egy pillanatra nézzünk azonban magunkba. Nem azt látjuk, hogy olyan nehezen jön az ajkunkra ez a mondat. Atyám, nem vagyok méltó. Nem arra törekszünk, legfőképpen mi keresztjének olyan gyakran, hogy méltóak legyünk Isten kegyelmére? Amivel azonban pont ezt a kegyelmet csúfoljuk meg. Meggyőződésem, hogy a sátán nagyon örül, amikor véres háborúkban gyilkolják az emberek egymást halomra. De szinte repes az örömtől, amikor azt látja, hogy a keresztjének kiki otthon a maga kis udvarában építi azt a bizonyos zsinagógát, megcsúfolva ezzel az Isten kegyelmét. Pedig éppenséggel ez a kegyelem az, aminek az életünkön át kellene sugároznia, aminek szinte el kellene söpörnie a bűnt a világból. Ehelyett, mint a történetben szereplő zsidók, gyakran csak azt kutatjuk, hogy ki az, aki méltó és megérdemli a kegyelmet. Sajnos ez a két történet igencsak megítéli a közösségeinket is, megítéli az egész nyugati kereszténységet, megítéli a mi magyar református egyházunkat is. Mert nagyon gyakran nem a kegyelem, nem a méltatlanság evangéliuma sugárzik belőlünk, hanem éppenséggel ennek az ellentéte. De hát mit is jelent mindez? Hogy egy történettel megvilágítsam. Egyszer Gandhi, még közéleti pályája megkezdése előtt, amikor Dél-Afrikában volt vendégmunkás, éppen egy lelki krízise közben egy keresztény templom, egy ottani holland vagy búr református templom elé vetődött. És hát Isten közelségére vágyva be akart menni. De a kapuban állt egy marcona magas fehér fiatalember, és annyit mondott neki, hogy nem, ide csak fehérek jöhetnek be. És akkor érett meg Gandhiban a felismerés, amihez sajnos élete végéig hűséges maradt, hogy akárhol is van az igazság ezen a földön, akkor az biztos, hogy nem a keresztényeknél van. És valahol igaza is van. Az ilyen kegyelem nélküli kereszténység, amivel ő akkor ott találkozott, mint azt láttuk, semmit nem tud felmutatni, amit valahol máshol ne találhatna meg az ember. Mert éppen az hiányzik belőle, ami a kereszténység sajátja, a kegyelem. Amikor nézzük és mérlegeljük, mint a zsidók, hogy ki méltó arra, hogy Krisztus megszabadítsa, hogy kinek van helye a gyülekezetben, hogy ki az, aki rosszabb, mint mi. Már a gondolat is valahol elképesztő, hogy mi döntjük ezt el. És valóban, csak gondoljunk bele, ha tényleg mindenki, ha az életével teljesen leszámolt, csak is szánalomra méltó özvegyasszony is jöhet, akkor a mi templomainknak tele kellene lennie a szegényekkel, a kitaszítottakkal, a megvetettekkel, olyanokkal, akiket valami miatt nem szeretnek, megvetnek sokan. Gondoljunk bele a bűnös asszony történetébe. Kinek van igazán, valóban, ténylegesen szüksége a kegyelemre, ha nem a bűnben élőknek? Ki érdemli meg, kicsoda méltó a szabadításra, ha nem az, aki éppen börtönben ül? Pont azokat a betegeket kellene leginkább a mennyei orvoshoz hívni, akiket mi gyakran olyan nehezen viselünk el a környezetünkben. De sajnos gyakran a keresztény közösségekből, főleg a nyugati kereszténység közösségeiből ők azok, akik az igazán méltatlanok, akik leginkább hiányoznak. Mert úgy érzik, hogy nem fogadják el őket a maguk szép, rendes, tisztes, polgári gyülekezeteikben a keresztjének. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, ma itt választás elé állít bennünket az ige. Valóban egész életünkben a saját méltóságunkat akarjuk kergetni, üldözni. Egész életünkben zsinagógákat akarunk építeni. Ki akarjuk harcolni az emberek és legfőképpen Isten szeretetét? Vagy pedig engedjük, hogy Krisztus azt a valóban szánalomra, kegyelemre méltó embert lássa bennünk, aki gyakran vagyunk, és megszabadítson kegyelemből bennünket, majd pedig ugyanezzel a kegyelemmel öleljük át és fogadjuk be mi magunk is a ránk bízottakat. Nem nézve, hogy kicsoda, hogy micsoda, csak vízva abban, hogy Krisztus kegyelme majd újjászüli, és megváltoztatja őt is. Az örömhír, az igazi örömhír éppenséggel az, hogy Isten úgy vár bennünket, ahogy vagyunk. Nem kell semmit sem tennünk, nem kell ünnepi öltözetet vennünk, kicicomázni, kifesteni az életünket, hogy odaállhassunk elé. Úgy vár bennünket, ahogy csak vagyunk. Akármilyen nyomorultul, elesetten, mindegy. Neki nem kell másik arcunkat mutatni. De másrészt pedig arra figyelmeztet minket az ige, hogy ne bízzunk abban, hogy kiérdemelhetjük Isten kegyelmét. Ne akarjuk átformálni Isten ingyen kegyelmét valamiféle jól megérdemelt lelki fizetésre, ami a kegyes és istenfélő embereknek jár. Örüljünk annak, tényleg tiszta szívből örüljünk, hogy Isten nem érdemeink, tetteink szerint ítél, hanem Krisztusra tekintve elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk. Végül pedig utoljára marad a kérdés, hogyan jelenhet meg mindez a mi hétköznapi életünkben. Erre pedig nem én akarok választ adni, hanem csattanós választ ad maga Jézus Krisztus. Lukács ugyanis úgy szerkesztette meg az evangéliumát, hogy gyakran Jézus tanításai után a tanításait, mint egy leképező, az életben megvalósító csodák és jelek következnek. Így aztán nem is meglepő, hogy éppen a kapernaumi történet előtt olvashatjuk Lukácsnál Jézus hegyi beszédét. A kettő nagyon szorosan összekapcsolódik. Az itt olvasottak adják meg igazán a választ arra, hogy mit is kell cselekednünk, ha megértettük Isten mindent átjáró kegyelmét. Ezt mondja tehát Jézus Lukácsnál. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte. Nagy lesz akkor a jutalmatok, és a magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Úgy legyen. Amen. Kedves testvéreim, válaszoljunk most Istenünk megszólító szavára, és énekeljük a 236. dicséretünk első két versszakát. Gyertek testvéreim, válaszoljunk imádságban Istenünk megszólító szavára. Mennyei atyánk, mi méltatlan bűnösök most leborulunk előtted. Hálásak vagyunk azért, mert megszabadítottál bennünket a bűneinkből, és megszabadítottál attól, hogy egész életünket zsinagógák építésével töltsük, hogy keressük, kutassuk a méltóságunkat, az érdemeinket. Köszönjük, hogy te elküldted fiadat Jézus Krisztust, akiben elég irgalom és szánalom van ehhez az irgalmatlan és szánalomra nem méltó világhoz. Megvalljuk előtted, Urunk, hogy olyan sokszor azt hisszük, hogy méltóak vagyunk a te neved viselésére, a te szolgálatodra, hogy méltóak vagyunk a megváltásra. Megvalljuk azt is, hogy sokszor éppen a mi elvárásaink, ítéleteink okozzák azt, hogy emberek nem találnak oda hozzád. Éppen mi próbálunk téged lebeszélni arról, hogy oda menj beteg és bűntől haldokló emberekhez. Könyörgünk ezért a te bocsánatodért most. Megvalljuk a tékozló fiúval együtt, atyánk, nem vagyunk méltóak arra, hogy fiaidnak nevezzenek bennünket. Könyörgünk azért, hogy a kegyelem lelke járja át a mi gyülekezeti közösségünket is. Tudjuk egymást elfogadni, lássuk meg egymásban is a méltatlan bár, de elhívott gyermekeidet, szolgáidat. És kérünk téged, Urunk, hogy az egész református egyházunkat, az egész kereszténységünket is ez a lélek járja át. Atyánk, könyörgünk most azokért, akiket ránk bíztál. Könyörgünk ezért a városért, könyörgünk Budapestért és Budafokért is. Könyörgünk az egész országunkért és nemzetünkért. Kérünk, hogy a te irgalmadat tudják a keresztjének megújult erővel felmutatni. És Úrunk, könyörgünk most különösen is a gyászolókért, azokért, akik az elmúlt héten kísérték utolsó földi útjukra a szerettüket, és azokért is, akik ebben az értelmetlen és szörnyű tragédiában, az elmúlt napokban Párizsban vesztették el szeretteiket. Úrunk, te azt kérted, hogy imádkozzunk azokért, akik gyűlölnek bennünket. Megvalljuk, hogy nagyon nehéz ez, de mégis könyörgünk azokért, akik gyűlölettel vannak eltelve, azokért is, akik üldözik a keresztény testvéreinket szerte a világban. Kérünk, hogy te adj nekik megtérést, és te nyisd fel a szemüket, hogy meglássák a te kegyelmedet, és könyörgünk azokért, akik szenvedést, üldöztetést szenvednek el általuk. Hadd érezzük mi is, hadd érezzék ők is a te kegyelmedet, Krisztus. Jöjj és formálj át bennünket. Jöjj és szánj meg minket. Úgy legyen. Amen. Most pedig mondjuk el közösen felhangon a mi Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, ki bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a vasárnapi délelőttön itt a Budafoki Református templomban, különösen azokat, akik talán most először vannak itt közösségünkben. Szeretettel hirdetem, hogy állandó hétközi alkalmaink meg lesznek tartva a következő héten is. Következő héten vasárnap ugyanúgy lesz 10 órától istentisztelet, illetve ma délután 5 órától találkozik a Vita Ifi és az Ifi Manusok nevű középső ifi csoport. Hétfőn este 6 órától énekkar lesz, kedden 9:30-tól délelőtt babamama kör, este 6 órától bibliaóra, szerdán délelőtt 10 órától bibliaóra, este 6 órától pedig az ige körüli alkalom találkozik, amely alkalmon a most elhangzott vasárnapi igehirdetést, ennek az igehirdetésnek az alapigéjét fogjuk körüljárni. Nagy szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra is minden érdeklődőt. Csütörtökön délelőtt 8 órától bibliaóra lesz, 9 órától pedig hóember szerelés fog következni. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban lesz külön hirdetés, vagy nem. Csak hóember szerelés az adventi műsor során kiosztandó ajándék összevarrása, szerelése fog történni. Pénteken pedig 16:30-tól és 17:30-tól lesz a konfirmáció első, illetve második csoportja, illetve este 7 órától az Ádám kör most Gyarmati Imrénél fog összegyűlni. Szombaton este 6 órától minifi lesz, és már ott is vagyunk vasárnap a délelőtti istentiszteletnél. A mai napon Pillár Ilona testvérünk olvasta az igét, köszönjük az ő szolgálatát. Szomorú szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten 4 testvérünktől búcsúztunk el. Csiszár Jenőné 88 éves testvérünktől a 90. Zsoltár 10. versének üzenetével. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság. Olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Baranya Éva 42 éves testvérünk ravatalánál pedig az a Mózes 5. könyve 29. fejezetének 28. verse alapján szólt az ige. A titkok az Úréi, a mi Istenünké, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a fiainké mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét. Németh Józsefné testvérünk 68 éves korában hunyt el. A ravatala mellett az igehirdetés alapigéje a Jób könyve első fejezetének 21. verse volt, mely így hangzik. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Kukorelli Lajosné testvérünk 91 éves korában távozott el. A búcsúztató ige a Jelenések könyve 21. fejezetéből, 3.-4. versből hangzott a ravatalánál. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni. Ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Szomorú szívvel hirdetem, hogy november 27-én pénteken 12:30 órakor lesz a Fiumei úti temetőben dr. Topolánszky Ivánné Éva néni temetése. Isten vigasztaló szeretetét kérjük a gyászoló családoknak. Örömmel hirdetem, hogy a mai napon, mint annak tanúi is voltunk, megkereszteltük Esztergomi Vilmos Lászlót és Esztergomi Miklós Olivért, Esztergomi Péter és Markovics Erika gyermekeit. Szeretettel fogadjuk és Isten áldását kérjük a családra, a gyülekezet közösségében.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntöttük a Halacska óvoda csoportjait. Köszönjük a szülőknek a szolgálatát, és különösen a munkatársaknak, óvónőknek, dajkáknak a felkészítését. És köszönjük persze Szász Lajos testvérünknek, 6. éves teológusunknak a mai ige hirdetést. Tegnap a templom körüli takarítás parti második része volt, a klauzál művelődési házba pedig a suli vár. Köszönjük a szolgálók odaszánását. Sokaknak remélhetőleg sok jó élményt okoztak ezek az alkalmak. Az Ádám körrel kapcsolatban szeretném mondani, hogy A Kölcsei utcában találkozunk, a Borkuckó helyiségben. November 24-én a budafoki esték keretében Erdélyek Jézus nyomába a Himalája hegyei között témakörbe lesz előadás a gyülekezeti terembe, a kerületi késszel közös szervezésben, tehát 5 évet töltöttek ott erdélyi testvéreink, és ez egy nagyon érdekes előadás lesz, érdemes rá, tehát november 24-én kedd este eljönni. A csütörtöki hóember szereléssel kapcsolatban csak annyit üzen Vanda, aki most éppen képzésen van, hogy most már több hóember alkatrészt nem kell kötni, hanem ezeket össze kell szerelni, és akkor aki ebbe be tud kapcsolódni, ifjabb és idősebb, akkor tehát csütörtökön 9 órára szeretettel várja. És akkor november 28-i programmal kapcsolatban Erikát kérném meg, hogy hirdessen.
Áldás békesség, november 28-án délután 3 órakor a gyülekezeti terembe tartjuk az adventi koszorúk készítést. Nagyon sok szeretettel várok minden érdeklődőt, akinek van kedve süthet egy kis süteményt, és az Isten tisztelet után nálam lehet jelentkezni, hogy megvegyem a megfelelő dolgokat hozzá, és arra kérek mindenkit, hogy lehetőség szerint már most jelentkezzen, mert utána már vásárolnunk kell. Nagyon szépen köszönöm, viszont, vagy na, áldás békesség!
December 2-án az iskolában a Rózsakerti esték keretében Algos Gergely műsorát hallgathatjuk meg. December 9 és 11 között látogatjuk meg a mezőpanitiakat harangszentelésük alkalmából. Talán még egy-két hely van jelentkezni, Szalontai Károlynál lehet. Továbbra is ajánljuk a testvéreknek, hogy a kárpátaljaiak javára, vagy Szalontai Zsuzsánál hétközben, vagy most a pénztárosi asztalnál, Fehér Istvánnál fizessenek be egy támogatást. És végül, de nem utolsó sorba, megjelent a 2016-os Bibliaolvasó kalauz és naptár, az iratterjesztésbe kapható, tehát kezdjük meg a karácsonyi ajándékgyűjtést egy ilyen méltó dologgal. Köszönöm szépen, áldás békesség!
Kedves gyülekezet, énekeljük most az áldás vétele előtt záró énekünket, a 236. dicséretünk 3., 4. és 5. versszakát. Fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Egykor mi is mindnyájan a haragfiai voltunk természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, és vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát, irántunk való szeretetéből és jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Amen.